A bosszúálló. Vajon mit mível a vén tepelenti Ali körülvet fészkében, Janina várában? Megnyugodott-e már azon végzetben, hogy el kell vesznie, hogy küzdeni akar a megszámlált napokért, amik éltéből hátra vannak? Tetszik-e neki ez a vérből csinált tenger, melyben a zivatar hányas, melyből nem lát partot? Még nem adta meg magát a sorsnak, hazája harcot izent ellene. A szultán aláírta halálítéletét, családja elhagyta és ellene fordult. De Ali nem engedi ketté törni kardját, 78 esztendeig volt ellenségeinek ostora, hazája védelmezője, a szultán jobb keze, rokonai, patriarchája. A 79-ben azt mondák neki a szultán és a rokonok, hajj meg, mert eleget éltél, s ő felgyújtá hazáját, megingatá trónján a szultánt, s kiírtá rokonait. A görögök, kiknek egykor zsarnoka volt, most az ő szövetségesei lettek. Tepelenti tartá őket fegyverrel, pénzzel, és a kellett jó tanáccsal, rossz tanáccsal. Három hadsereget tett már semmivé, míg ellene kiküldve voltak. Ellensége, Gaskó bej, eredménytelenül veszti el seregét a zendülők elleni csatákban. Még csak a várakat tartá birtokában Janina körül. Artát, Lepantót, Tripolizzát és La Giuliát. A hellének minden nap ostromolták valamennyit. Egy napon elhíreztelé Ali, hogy Tripolizzában 500 előkelő görög van fogva, kiket a görögök kezesül vívének magukkal. E hírre kétszer nagyobb düvel támadták meg az ostromlók a várat. Pedig azon 500 görögöt maga Ali gyűjté össze, mikor még Tripolizza birtokában volt, s jól el voltak azok téve már mind. Mikor kénytelen volt a várat elhagyni, egy ókútba hányatta a görögöket, s kövekkel jól lenyomtatás, pázsita, befedeti a helyet. Ő maga cselekedte azt. A düh túlnyomó harca alatt kifáradva, harmadnapra megadák magukat a törökök Leonnak, ki az ostromot vezette. Csupán szabad elmenetelt kértek, az meg is lőn nekik ígérve. Amint azonban a vár átadatott a görögöknek, első kérdésük az volt, hol vannak testvéreink, hol vannak a kezesek? Törökök bámultak, nem tudtak a kérdésre felelni. Ők kezesül nem tartottak senkit. Akkor egy szulióta felfedezi az ókutat, melynek körzete be volt rakva pázsittal. S minő látvány tűnt szemükbe, midőn azt felbonták. A bosszú vérszomjas dühével rohantak ekkora lefegyverzett várőrségre, s felkoncolák azt az utolsó emberig, nem hagytak egy élő asszonyt, egy gyermeket abban a várban, mind a bástyákról hányták le őket fejetlenül. Ali basa pedig nevetett Janina várába. Ő maga több törököt elfogyasztott, mint az egész görög harc. Midőn Lepantót elfoglalta Ipsilanti Demeter, a várőrség szabad elbocsátásra adta fel a fellegvárat. Demeter maga írta alá a szerződést. S midőn kijöttek a várból a törökök, Alibasa, Szuliótáj rájuk rohantak, s levágták őket mind. Ipsilanti haraggal veti magát közbe, mutatva a szerződést, melyben a törökök éltét biztosítá. Kleón felnevetett rá, Alitól tanulta-e rúd gúnyos nevetést. Hiszen te nem is bántod őket, mi öljük meg, kik nem írtuk alá a szerződést. Ipsilanti undorral fordult el a mészárlástól, s rögtön hajóra ültetve seregeit visszahajózott Kioszba. Ó, a görögök már ekkor sokat tanultak Alitól. Jaj volt azon müzülmánnak, ki élve kezükbe került, ki nem tudott vitézebb és ravaszabb lenni, mint ők. Az előre haladó Omér Vrióne az egész úton, amerre járt, az útfélen felállított karók között haladt el, miket borzasztóan kivégzett törökök csontjai fehér lettek, néhol változatosság kedvéért egy-egy keresztfával felváltva, melyen kínhalállal kimúlt zsidók tetemei rémlettek kezeiknél fogva, fa ékekkel fölszegezve, s félig megnyúzva, félig megsütve. Ó, valóban a maratoni hősök utódai nagyon messze eltértek ős apáiktól, és igen, jól mondta az ismeretes török hadvezér, hogy rossz katona az, aki ráér a csatában megölt ellenség fejét levágni. Omér Vrióne Púlónál találkozott Odysseus hadaival. Egykor ő volt Alibas a legjobb hadvezéreinek egyike. Ali nevelte őt pásztorfiúból hadvezérré, Ali tanítá őt meg fegyvert viselni, s most ez is ellene fordult. A szultán szép hadsereget bízott rá, melyel Gaskóbejt segítve Alit várába zárni segítsen. 8000 ázsiai gyalogvitéz, 2000 szipahi 8 ágyúval. A szipáhik vezére volt Zaid, Kasztória bégje, Ali legkedvesebb unokája, kit 20 év előtt annyit ringatott érdein, s maga elé ültetve a nyerekbe kisgyerekkorában úgy tanítá lovagolni. Zaid maga kérte a kegyet, hogy nagyapja ellen vezethesse a lovashadat. Otthon megígéri anyjának, hogy szakállánál fogva hozandja el a vén bűnös fejét. Tulajdon unokája. Púlóig jött Omér Vrióne, ott a hegyekről aláereszkedve, megpillantá Odysseus seregeit, amint a fehér zászlók sorba voltak tűzve a halmokon, s pihenni sem engedve hadait, rögtön megfúvatá a harci kürtöket, s teljes erejével megtámadá a görögöket. Egy órai harc után, melyben férfi-férfi ellen küzdött, ki voltak vetve a görögök sáncaikból, s elkezdtek lassan a völgybe aláhúzódni. A timarióták hátra maradtak, s Zaid elkezdi a hátrálókat üldözni szipahíjai élén. Odysseus lépésenként vonult vissza mindaddig, míg Púló aláért, s ott megállt utcai harcra. Már ekkor lobogója nem fehér volt, hanem veres. Annyi jó vitézvére fecskendezett föl rá, ki védelmében elesett. Most egyszerre megzendül a Pindus felüli hegyek között a viharos Marseillaise danája, melyre a görög harci dalok voltak alkalmazva. Sebesen, mint a záportól áradt hegyi folyam, rohantak alá a szulióták a törökökre. Élükön Kleón és Artemis. Omér Vrióne két tűz közé volt szorítva. Késő volt visszavonulni. Késő megváltoztatni a csatarendet. Az ágyuk nem használtak semmit, a lovasság nem mozdulhatott, s a gyalog ezredek csapatonként vágattak el egymástól anélkül, hogy egyik a másiknak segítségére mehetne. A vezér látta, hogy nem mentheti meg seregét, legalább nem akart, hogy maga megmeneküljön. Oda veti magát, hol legdühöttebben folyt a harc. Vad kérlelhetetlen viadal folyt az összekeveredett ellenek között. Porfellekben, a vérpatakban egyszerre egy magas, sötét arcú ifjúval találkozik össze Omér Vrióne. Megismeri, Kleón volt az. Már egyszer álltak szemközt ezelőtt 3 esztendővel, midőn Ali küldé Omer Vriónét, a szuliótákat megfenyíteni, akkor Kleón futott ő előtte. Akkor ő kiáltá a futó után, állj meg, hadd vigyem a fejedet Tepelentinek. És most Kleónnak eszébe jutott a szó, és most ő mondta a basának szemébe. Állj meg, hadd vigyem el fejedet Tepelentinek. És Omér Vrióne ott elesett a viadalban, és a szulióta vágta le az ő fejét. Milyen különös a sors. Omér Vrióne elestével el volt döntve a harc sorsa. A A török hadból menekült, ki merre látott, cserben hagyván minden ágyút, minden zászlót, minden vezért. Lovasságnak nem volt merre kivághatni magát, egy része elhult, más megadta magát. Said a vég veszély percében letépte turbányáról a kócsagot, s elhajíták. Kaptányát elcseréli hirtelen egy szolgájával, hogy rá ne ismerjenek, s odaállt a közvitézek sorába. Jobb lett volna otthon maradna gyermek, mint a vén oroszlán, mint az öreg apa vadászatára jönnöd. Szulióták körülfogták Zaid csapatját. Le a lovakról hangzott Kleón éles szava. A szipáhik csúfosan leszálltak lovaikról. Melyik a ti vezértek, Zaid? Kérdék Kleón előrépve. Kardja hegyéről csepeget alá a vér. Én vagyok az, mondá a szolga, aki Zaiddal öltönyt cserélt, s odaállt Kleón elé. Hajolj meg előttem, rab, kiállt a Kleón lábával dobbantva. A szolga meghajtá fejét a győztes előtt, s azután nem is emeli azt fel többé, mert Kleón leüti fejét véres kardjával, s azután felszúrva az kardja hegyére, fölemelé magasra, véritas társainak kiáltva. Íme, itt a másik vezér, Zaid, ki minket meghódítni jött. Halleluja! A győztes sereg utána kiállt, halleluja, halleluja! Aztán feltűzték a két vezér fejét, két kopja hegyére, és úgy vitték végig Puló utcáin, háztetőkre csoportosult nők és gyermekek előtt kiáltozva. Győztünk, győztünk! Ezek az ellenség vezéreinek fejei, az egyik Omér Vrione, a másik Said Bég, Kiriele Iszon. Kinek volt sápadtabb az arca, mint Saidnak, midő nevét hallá kiáltani? S látta, mint csúfolják meg azt a levágott fejet. A szulióták visszatértek Janina alá fogjaikkal is, győzelmi jeleikkel. Tepelenti meghalva, hogy Zaidot levágták, lemene hozzájuk a táborba, s kérte, hogy adják ki neki a levágott főt. Kleón sátora elé volt az leszúrva. Nem akart egy diadaljelt átengedni, még egy ideig ragyogni akart vele seregei előtt. Ali készen volt a jó tanáccsal. Vágasd le egy másik fogoly fejét, és tűzesd azt helyébe, senki sem fogja azt észrevenni. Kleón helyesli a tanácsot, és tüstént kiküldi darabontjait, hogy hozzák be Alinak a kitűzött főt. Ali megcsóvált a fejét, amint meglátta azt, és ujját feddőleg emelve Kleónra mondá. Fiatal vagy te még arra, hogy tepelentit megcsalt, fiam. Tanácsomat káromra akarod használni, s nekem adsz Zaidé helyett más fejet. Kleón felpattant helyéről. E fő nem volna Zaidé? Bizonyára nem az övé. Elhiheted, hogy én jól ismerem az ifjút. Én neveltem gyermekkorától. Térdeimen tanítám lovagolni s a kardot. Én adtam először kezébe. Hisz én nekem maga mondtá, az szólt Kleón a főre mutatva, hogy ő Zaid, s vezéri köntöse volt. Rabszolga ez szólt tepelenti közelebbről megtekintve a főt. Láthatod? Fülei ki vannak hasítva, hogy függőt ne viselhessen bennük, amit csak uraknak szabad. Úgy Zaid megszabadult. Úgy Zaid itt lesz a foglyok között, mondá tepelenti. Én meg fogom őt ismerni ezer közül. Legkedvesebb unokám volt, képe most is szívembe van vésve. Azzal kimentek a foglyok közé. Alig tekinte végig rajtuk tepelenti, oda mutatott ujjával. Amott van ő, nem látod mennyivel halványabb arca, mint a többié. Kleón bőszülten rántá ki hangyárját, s megmutatott alakra akart rohanni, de Ali megragadá kezét. Mit akarsz? Csak nem akarod meggyilkolni unokámat saját szemeim előtt? Te csak fejét kérted, az legyen tiéd. De most életét kérem, Kleón. Legkedvesebb unokám, Zaid, én neveltem, én szerettem. Jobban, mint tulajdon édesanyja, jobban, mint valamennyi gyermekemet. Látod, én megosztom veled minden zsákmányomat, s tőled csak azt kérem, ami az enyém, ami az én testemből való test. A szerencsétlen ifjú a szavakat hallva odarohant Ali lábaihoz, és térdeit átölelt, és kezét összecsókolá, sírva és könyörögve, hogy szabadítsa meg őt. Jó, engedelmes fia lesz ezután. Látod, mennyire szeret engem ő is, szólt Ali, könnybe lábadó szemekkel tekintve Zaidra, s hosszú ő szakállával betakará hozzá menekültet. Úgy, Zaid, jó most ez ő szakál árnyéka alatt rejtőznöd, melynél fogva Ali fejét anyádnak akartad megvinni. Kleón megvető gúnnyal tekinte Ali basára. Ali tehát gyönge ember. Alinak szíve van. Alinak fáj a szíve, ha rokonait megölik. Ez kegyetlen elégtétel volt a görögnek. Kínozni akará a basát. Ha nem akarod Zaidot halva látni, eredj innen. Éve nem kapod meg őt. Mit? Kiállt a föld tepelenti, s fölegyenesedve kirántá kardját. Azért, hogy szakállam hosszú, azt hiszed-e, hogy rágázolhatsz? Én véremmel fogom megvédeni híremet, s elveszek inkább magam, de őt megölni nem hagyom. Lássuk, őrült fiú, van-e kedved levágni saját jobb kezedet? Kleón meg volt lepetve, nem tudta, mit tegyen. Hatalmában állt volna Alit megöletni, de az nagyobb diadal lett volna Sztambulban minden eddigi harcnál. E pillanatban hírnök érkezék Odüsszeusztől, ki azon parancsot hozta Kleón számára, miszerint a pulói csatában elfogott török tiszteket küldje el Prevézába, hogy azokkal a Moldvában elfogott szent sereg ifjait kiválthassák. Kleont sértette az egyenes parancs. Ő éppen olyan jó vezérnek tartotta magát, mint Odüsszeusz vagy Ypsilanti, és nem tartozott tőlük rendeleteket elfogadni. Szemeit a hírnökről Tepelentihez fordítva válaszolt Amannak. Mondd meg Odüsszeusznek, hogy én s katonáim az ellenség tisztjeit, még a csatában leszoktuk ölni. Csupán egy maradt meg közülük áruhába öltözve, az pedig Tepelenti unokája. Ki őt megismerve visszaköveteli tőlem, s egy órával ezelőtt meg is alkuvánk egymással 100 000 piaszterben. Nem, de így van, Tepelenti. Valóban úgy van, szólt Ali. A 100 000 piaszter egy óra múlva kezedben van. Zaid öröm sikoltással csókolá össze nagyapja köntösének szegélyét. Kleón kezet adott az alkura. Egy óra múlva megérkezett kis hordókba téve a pénz, fonttal kimérték a vezér előtt. Ali pedig bal felől karjára fűzve unokáját, saját kaftányát adá felreá, úgy vezette fel Janina várába. Kleón büszkén tekinte utána. A vén ember mégis gyönge ember. Hogy könyörgött, hogy könnyezett, hogy fizetett azért a fiúért, ki legkedvesebb unokája volt. Egy óra múlva dobpörgés hallatszott Janina bástyáin. S amint a görögök oda néztek, a vesztő karót látták fölállítva. Négy fekete hóhér hozta Zaidot hátra kötött kezekkel. Ugyanazon kaftán volt rajta, amelyet Ali adott rá. Maga Ali pedig egy fekete lovon ült, úgy jött egész a vesztő karóig. Egyet intett, a hóhérok fölkapták Zaidot a légbe, s egy perc múlva Tepelenti legkedvesebb unokája, akit annyiszor ringatott érdein, a legkínosabb halállal volt kivégezve. Ali hidegvérrel nézte halálát, midőn megtörtént, erős, reszketéstelen hangon kiállta alá a bástyáról. Így vesszenek el Tepelenti rokonai mind, kik ellene kardot vontak. Nincsen számukra irgalom. Kleón a vért fagyni érzé szívében. Ó, sokat kell még neki tanulni a haldoklók jajkiáltásaiból, amíg Alit utoléri azt az embert, aki sír, könyörög és fizet, hogy legkedvesebb unokáját megmentse csupán azért, hogy ő ölethesse meg azt kínos mártír halállal. Csak két fia élt még Alinak oly nagy családjából, Szolimán és Muhtár. Ők voltak a legelsők, kik apjukat elárulták, az ő árulásuk ejtett rajta legégetőbb sebet. Egy évig viselie sebet szívében Ali. Ez idő alatt nem volt szabad ő előtte fiai nevét említeni senkinek. Mindent, mi rájuk emlékezteti, elpusztította várból. Ha valaki megunta életét, csak Muhtár nevét kellett Ali előtt kimondania, s megérte halálát. A két elpártolt fiú pedig ez alatt nagy ínségben élt Drinápolyban, mert a szultán megfizeti ugyanaz árulókat, de szövetkezni nem szokott velük. Az első összeg, mit apjuk vérdíjában kaptak, nagyhamar elkölt víg lakomákra, lovakra, szép rabnőkre, ékszerekre. Mikor az elfogyott, nem következett utána másik. A szultán kincstára különb és fontosabb személyek által lőn igénybe véve. Tepelenti erős ellenállása a számtalan veszteség, mint fegyverei a szultán seregén ejtettek, feledtségbe temeték fiai jó szolgálatát, kik azáltal, hogy apjukat elárulák, éppen semmit sem használtak a szultánnak. Meg is bánták elégszer ez elhamarkodott lépést. Midőn a hír Ali győzelmeiről hozzájuk is eljutott, s midőn a szükség napjai elkezdtek rájuk nehezülni, midőn elfogyott a pénz és a bor, midőn egyenként eladogatták lovaikat, ékszereiket, utoljára a szép rabnőket is, nem várhatva másunnan segélyt, mint a csodatévő tündérektől, mint az ezeregy éjszakai hercegek. S lám a keleti vidám tájakon a tündérek és csodák még most is itthon vannak. Mikor már éppen az utolsó szolgáló árát költötték a bégek, akkor jött rájuk a kincs, özönnel, halommal, ahogy csak a régi mesékben hallani, mikről tudja az ember, hogy sohasem történtek meg. Egy napon tudniillik, midőn Alibassa Janina bástyáin sétálna fels alá, az udvarban levő kert ágyai között egy kertészt pillanta meg, képpen tulipánokat ültetett. Tepelenti az utolsó szolgát is jól ismeré várában, nem csak név szerint, de még azt is tudta, hogy kiben mi lakik. Ezen kertész szolga neve volt Dirhám, mégpedig azért nevezték így el, mert sok év előtt, mint beteg gyermeket vásárolta ő meg Muhtár bég, egy rabszolga kereskedőtől egy dirhámon, s nem restelt vele vesződni. Kigyógyította, fölnevelte, minden jóval ellátta. Dirhám e szerint valahányszor nevét hallá említetni, mindig eszébe juthatott, hogy milyen keveset ért ő akkor, midőn Muhtár még magához váltotta, s ahány dirhámmal többet ér most, azt mind ő neki köszönheti. Ali Basa Elnézte sokáig a bástyáról, hogy ülteti az ember a tulipánokat, némelyiket gondosan benyomogatja, porhanyó földet behinti, csiráiknak helyet csinál, s megöntözi gyermeteg vízzel. Másokat pedig csak ledugdos a földbe, betakarja nagy könnyedén, s nem nézi, hogy sokat önte rá, vagy keveset. Ali megjegyzi magának azon hagymákat, miket Dirhám nagyobb gonddal ültetett el, azután leszállt hozzá, s beszédet kezdett vele. Mi neveik vannak-e tulipánoknak? Dirhám elszámlálta neki azokat. King George, Trafalgar, Belle Alliance, stb. Stb. Azon közben egyet-kettőt mindig átugrott, miknek neveit nem mondá meg, és éppen azok voltak a legnagyobb gonddal takargatottak. Hát ezeknek neveik nem tudok, kérdi Ali. Elvesztém jegyzékeiket, uram, és a sok név között elfeledtem. Látod, és én tudom-e virágok neveit? Ez itt Szolimán, amazott Muhtárbék. Dirhám arcra veti magát a basa előtt. Ali jól sejtett, Dirhám most is emlékezett a két fiúra, mint ahogy emlékezik a jó ebb gazdájára, s visszagondol rá. A nyomorult ember nem várt egyebet, mint hogy Ali rögtön kifogja tépni azon hagymákat a földből, s az ő fejét ülteti helyükbe. Ehelyett Ali kegyesen felemeli őt a földről, s nyájas érzékeny hangon szólt hozzá. Kelj fel, Dirhám! Nem illik a szép érzéseket szégyelleni. Te fiaimra gondolsz, hát én hogy ne gondolnék reájuk? Megtiltottam az egész várban, hogy senki róluk ne merjen beszélni. Mit ér az, ha magamnak meg nem tilthattam, hogy róluk gondolkozzam? Mit ér, ha nem hallom neveiket, de látom arcaikat magam előtt? Azt mondja a világ, hogy ők elárultak engem. De én nem hiszem azt, nem hihetem. Mit mondasz, Dirhám? Lehet-e az, hogy egy apát eláruljanak tulajdon gyermekei? Dirhám bátorságot vett magának felelni. Üttesd le bár fejemet, uram, de én azt mondom, hogy ők nem voltak árulók, hanem maguk árultattak el. Mert ha lehető volna is, hogy apát eladjanak saját fiai, tepelenti gyermekei nem adhatták el tepelentit. Alibas egy erszény aranyat adott Dirhámnak e szóért, meghagyá neki, hogy este jelenjen meg palotájában, s azon tulipánokat, míg Szolimán és Muhtár neveit viselik, cserepekbe téve vigye fel hozzá. Dirhám alig várhatta az estét, Ali csarnokában megjelenve rögtön elé vezetteték, akkor a basa kiküldött mindenkit a szobájából, hogy csak ketten maradjanak, és elkezdte vele bizalmasan beszélgetni. Hallom, hogy fiaim nagy szegénységben élnek, Edrenében. A szegénység hagyján, de nagy gyalázatban, senki sem törődik velük. A nyomorult szipáhik, kik egykor fogvacogva ejtették ki neveiket, most nevetnek, ha velük szemközt találkoznak az utcán, s midőn gyalog mennek az élelmi piacra kenyeret vásárlani, az asszonyok fönnhangon mondják. Hát ezek azon hősök, kiktől Sztambul remegett? Bizonyára ez szégyen, és Ali basa pirul miatt. Tudom, ha még egyszer azt a jó kardot kezükbe vehetnék, mert én kötöttem oldalukra. Nem adnák azt át olyan könnyen Ali basa elleneinek. Mit gondolsz, Dirhám? Dirhám csak egy igen hallható sóhajtással tudott felelni, annak igazolásául, hogy Ali szavait helyben hagyja. Hald, Dirhám, én ismerlek régen. Egy titkom van, melyet rád merek bízni. Mintha a föld alá temetnéd, uram. A durádzói kikötőben áll horgonyon egy angol hajó Morrison kapitány alatt. Azon hajón van én nekem letéve 5 millió piaszterem aranyban. Nem kevesebb, mint 5 millió piaszter. Nagy összeg. Akármely percben akarnám, kilopózhatnám Janina várából, felülhetnék-e hajóra, elvitorlázhatnék Angliába vagy Spanyolországba, s élhetnék úri módon. Pántatlanul magam tetszésére. De minek? Kevés nap van még számomra hátra. Miért iparkodnám azokat megmenteni? Itt kell nekem elvesznem, itt meghalnom, ahol naggyá lettem, és nem szabad hátra lépnem a közelgő pallos elől. E pénzzel más szándékom van nekem, mely régóta ki van főzve nálam, csak az embert kerestem, ki alkalmas legyen annak kivitelére. Ki legyen az uram? Te magad fogsz az lenni, ne tétovázz! A sors kicsinyekből csinál nagyokat. Te ki fogsz menni Janinából, s keresztül még Gaskóbej seregein. Elérsz Durazzóba, ott megmutatod Mörisonnak egy űrűt, melyet látva azonnal tenni fog mindent, amit te mondasz neki. Mert erről tudja meg, hogy az én parancsaim azok. A horgonyt felveszitek, s kedvező széllel elindultok Sztambulba. Nem vitorláztok be az aranyszarvba, mert bajosabb lenne ismét visszajönni, hanem horgonyt vettek Anatoli hisszár mellett. Akkor te partra szállsz, s magadhoz véve 100 000 piasztert, azt polyvás zsákokba rakod felül a polyvát, s összvérekre rakva elviszed azt Edrenéig, ott fölkeresed fiaimat, s ruháik szegélyét alázatosan megcsókolod, tudtokra adván, hogy én küldtelek. Elmondod azután nekik a Janina alatt viselt harcokat, mindent, amit láttál és hallottál. Ha látni fogod orcáikon, hogy beszédedet hidegen fogadják, s nem lelkesülnek fölre áll, akkor kiméred nekik a 100 000 piasztert. Megmondod, hogy vegyenek maguknak boltot, állítsanak rűfös kereskedést, vagy kinek mihez hajlandósága van, s iparkodjanak szépen gazdálkodni, s gyarapodjanak, mint illik, tisztes férfiakhoz, élvén hosszú esztendőkig. Ha azonban lángra gyúlni látod arcaikat, s szemeikben a hősi dicsvágy szikrái tündökölni, ha szavaidat nyitott ajakkal, fönndobogó szívvel hallgatandják, s kezeidet forrón szorongatják, s gyakran kapkodnak kardjaik markolatához, ha újra és újra elmondatják veled, amit már egyszer hallottak, akkor mondd meg nekik, hogy a dicsőség útja, stepelenti karjai még mindig tárva vannak előttük. Hogy azon 100 000 piaszter csak arra való, hogy lovakat és fegyvereket vásároljanak maguk számára. 50-szer annyi vár reájuk még az angol hajón, s 500-szor annyi Janina vörös tornyában. Amaz 5 millió piaszteren vegyenek hajókat, s azokat fegyverezzék föl titokban. Ez nem lesz nehéz, miután a török flottáról minden görög legénység megszökött. Ingyen is ajánlkozni fognak, ha készen vannak hajóikkal, értesítsék általad Bubliniát, a görög hős Amazon, ki 30 hajóval cirkál, Kandia körül, hogy vonja félre a török hajóhad figyelmét, s akkor evezzenek ki a Beikoszból. Kedvező idővel 10 nap alatt, Durazzo alatt lehetnek. Ugyanakkor egyfelől én, másfelől Kleón, harmadikról Odysseus, megtámadjuk Gaskóbej seregeit, s a fiaim a tenger felől segítenek, azon napnak alkonyatán egymás karjai között fogunk megpihenni. Dirhám sírt, mint a gyermek. Basa folytatta utasításait. Mindenek felett óvatos légy. Mindent a legnagyobb titokban végezzetek. Fiaim, a pénzt ne szórják jobbra-balra, hogy észre ne vegyék gazdagságukat. Az gyanút és irítséget költene. Legjobb lesz, ha az összeget a hajón hagyják, s csak annyit hoznak el rendesen, amennyi éppen szükséges. Midőn Bubliniának üzenetet viszesz, iras pergamenre akármiféle közömbös dolgot, Például, hogy gyapjút szállítasz Krétába, és címeztest azt Argiro Kantaridésznek, ki a szultánnak és valamennyi basának jó barátja. Amellett a görögöknek is szállítmányosa. Az üres sorok közé azonban írja fel Muhtár az izenetet Bublinja számára vakbetűkkel, s midőn átadod azt, ketté vágott citrommal, nedvesítesd meg a gálic olvadékkal írt sorokat. Azonban megállj. Még jobbat mondok. Pokolkövet olvasz fel vízben. Azzal írják fel az izenetet kemény tojások héjára. Miket azután újra megfőzvén az írott betűk, mind a feltörött tojás belső fehér hártyáján lesznek olvashatók. A tojás a leggyanútlanabb szállítmány. Így cselekedjél. Dirhám mindent figyelmesen gondolataiba jegyzett, elámulva rajta, hogy Alibasa figyelme így kiterjed minden csekéségre. Még egyet szólt, Alis hangja megtompult az érzelemtől. Én jól tudom, hogy veszélyes játék, melyre fiaimat felhívom, s nem látható annak vége. E véget, fogd egy gyűrűt, ennek kövébe alulról talizmán van vésve. Add át Muhtárnak. Mindig újján viseljes, ha valami nagy, igen nagy veszély találnák környékezni, mitől Allah őrizze meg, hogy nyissa fel egy gyűrű kövét. És olvass el, ami abba alulról van vésve, de csak akkor, ha nagy veszélyben forog, midőn életért remeg, midőn már nem cserélne vele fejet a legutolsó rabszolga, mert egyszer elolvasva elveszíti a talizmán elejét. Most távozzál, és gondolj azokra, amiket mondtam. Dirhám megcsókolá a basa köntösét, s fogadá, hogy híven teljesíteni fog mindent. Ali kikísérte őt. Visszajövet, azon a helyen kellett keresztül mennie, hová a kivégzete Záid volt eltemetve. Midőn megdobbant az üres föld Ali lábai alatt, megállt egy perces magában mormogá. Csak magad vagy. Két hét múlva Adrinápolyban találkozott Dirhám Ali fiaival. Merison hajója elszállítá őt odáig, és Dirhámnak számtalanszor volt alkalma meggyőződni felőle, hogy az Ali által letett pénz híven megvan őrizve a hajófenékben. Ott elmondott mindent, amiket Tepelenti rábízott, és úgy tetszik a szegény szolgának könnyező szemein keresztül, mintha bégek föllelkesülnének azon harcok hallatára, amiket őszapjuk viselt. És e meggyőződésben elmondá nekik azt is, hogy Ali 5 millió piasztert küldött számukra, hogy azon hajókat vásároljanak, és fegyvereseket gyűjtve, hogyan és miképpen csatlakozzanak hozzá. A bégek megörültek az 5 milliónak. Mindketten összeölelték Dirhámot, ki váltig iparkodott minden érdemet Tepelentire hárítani, ki a pénzt nagy lelkűleg küldé. Biz az öreg küldhetett volna többet is. Mondás Szolimán, úgyis minek az neki Janinában. Előbb-utóbb ellenségei prédájára jut. Megbocsás, uram, szólt Dirhám, de nem jut az prédára, ha ti is egyesültök vele. Úgy szólt Szolimán. Azon percben a két testvér egymás szemébe nézett, mintha egyszerre egy gondolatjuk támadt volna. Midőn a küldött gyűrűt átadá Dirhám Muhtárnak, gyanúsan kérdezi az. Nincsen egy gyűrű megmérgezve? Hová gondolsz, uram? Egész utamban ujjamon viseltem, az sőt, inkább talizmán van benne. Erre mind a két testvér felkacagott. Alit sokszor kinevették babonás hitéért. Azonban a gyűrűt megtartál Muktár, mert pompás smaragd volt a közepében. Hanem a tojások titka teljesen megnyeré a testvérek tetszését. Ez valóban jeles ötlet volt Alitól. Ilyen formán még a basák háremébe is lehet küldeni titkos üzeneteket. Kigyanakodnék egy tojásra. Ezt legközelebb megpróbáljuk. A Seraskier odaliszkjainak fogunk beküldeni szerelmi nyilatkozatokat tojásba írva. Tirhán fejet csóvált, és komolyan kérte a bégeket, hogy mindenek előtt tegyék magukat összeköttetésbe Bubliniával, a Kioszi Amazonnal, ki olykor elég vakmerő a Dardanellákig nyomulni hajóival. Mert ha ezek nem sietnek, kincseiknek semmi hasznát nem veendik. Edrenében veszedelmes mutatniuk, hogy pénzhez jutottak, az angol hajós kapitány pedig egyéb szívességet nem hajlandó tenni, mint hogy pénzöket őrzi. De ha valami bajuk lesz miatta, az meg nem fogja védeni, sem őket a török vizekről el nem szállítja. E bölcs beszéd hatott a végekre, mintha folyvást egy nyomon haladnának gondolataik. Rögtön rábízák Dirhámra, hogy vegyen számukra tehát tojást, pokolkövet és írószereket, és más egyéb haszontalanságot, ami kell. Pénzt is elfelejtettek neki adni, majd vásárol szegény a magáéból. Alig húzta ki Dirhám a lábát, a két testvér egymásra tekinte és mosolygott. Nekem egy jó gondolatom van, kezdi Szolimám. Nekem is, mondta a másik. Eszemben sincs, hogy Alihoz visszatérjek. Nekem sincs. Nagyon jól emlékszem még Zaid történetére. Én azt gondoltam, hogy vásárolni fogunk egy hajót, melyre pénzünket átrakjuk. És azt ellátjuk görög legénységgel. Azután elküldjük Dirhámot a tojásokba írt üzenetekkel Bubliniához. Írjunk bele mentül nagyobb dolgokat, hogy mi itt kész hajóhaddal állunk, s ha ő támad előről, mi hátul rohanunk a kapudán basára. Az a nő őrült, elő fog jönni az archipelágusból, és belevesz a török hajóhadba. A kapudán basa majd ellene gyűjti hadait, s míg a figyelem felé fordul, mi addig elvitorlázunk szépen, és meg sem állunk Kádixig. Helyesen, ott a jó bor és szép asszonyok hazája van. Alivas azután várhat bennünket akár Izrafil angyal, trombita szaváig. És Bublínia szinte a szultán nem különben. Hadd üssék egymást! Masallah, szép az élet! Így történt tehát, hogy Alibas a fiai, mint a tündérmesék hercegei, egyszerre csodálatos módon gazdagsághoz jutottak, és elég bölcsességük volt-e gazdagságot a legvidámabb módon fordítni haszonra. Vérre és fegyverre volt az nekik adva, ők borra és szerelemre fogják költeni, és nem legszebb-e így az élet? Amint Dirhám visszatért, rögtön megfőzeték a tojásokat keményre. Sírtak rá mindenféle nagyszerű üzeneteket, kinek mi eszébe jutott. Ígérték, hogy szárazon vizen fognak a görögök segítségére sietni, hogy tűzhajóikkal a flották közepébe vágtatnak, s levegőbe röpítik az admirálhajót, hogy a janicsárokat fellázasztják a szultán ellen, a görögöket a janicsárok ellen, amikben egy betű nem volt igaz. Csak a jó Dirhám hitte azokat, s megremegett teste lelke, félelemtől, ha elgondolta, mi nagy dolgokat szándékoznak az ő urai megindítani. Maga azután kibérelt egy deregét, azt megrakta gyapjúval és egy kosárba eltéve a titok teljes tojásokat, megindult az archipelágus felé. A jó fiúk kacagtak magukban, kacagtak a jámbor Dirhámon, a vitéz Bublínián, a bölcs kapudán basán és a mulatságos jó szerencsén, amely őket csoportosan éri, de senkin sem annyira, mint a vén Tepelentin, aki most azt hisz, hogy fiai az ő számára hajóhadat gyűjtenek. De vajon azt hiszi-e? Amely napon Dirhám elindult Edrenéből, ugyanakkor egy Mimetullahita szerzetes furakodott be a szerályba, követelve, hogy a szultán elé bocsássák. Ugyanazon vén jós volt ez, ki Tepelentinél mutogatta a varázslásait. Mahmud elé érve megállt előtte merészen, s még csak fejét sem hajtá meg előtte jobban, mint amennyire már azt az idők terhe meggörbezté. Allah küld engem te hozzád, mondta a dervis nehéz mély hangon, mely minden ércét elveszté már. Nagy veszély közeg ellened. A vihar, mely fejedre készül, még most egy tojás héjába van szorítva. És egy tenyereddel elnyomhatod azt, de ha megengedett tojásából kikelni, egész országot sem lesz elég az befogadni. Azért azt izenítenéked Allah e napon és ennek éjszakáján s holnap, s a jövő éjjel állítas meg minden hajót, mely az aranyszoroson keresztül evez, és motoztasd meg azokat, s valahol egy tojásra akadnak őreid, azt foglalják el, s hozzák eléd, mert köztük van azon sárkánynak tojása, mely ha ki kell téged és országodat, el fog nyelni. Ezt mondva megfordult a dervis, s nem köszöntve a padisakt, sem papucsait le nem húzva előtte, eltávozott, nem is kért semmi utalmat. A szultánt meghatotta a merészség, és rögtön parancsot adott a két őrtoronynál, hogy a keresztülmenő hajókat megvizsgálva minden tojást elfoglaljanak rajtok, s eléje vigyék hajósaikat letartóztatva. A sors úgy akarta, hogy Dirhám hajója legyen a legelső, mely a kutatók kezébe került. Amint a szerencsétlen szolga meglátta, hogy az őrök a tojásokat elfoglalják, kiugrott a tengerbe, s bár jól tudott úszni, belefolytá magát a vízbe, nehogy urai ellen tanúskodni kényszerítsék. A tojásokat a szultán elé víve, amint azokat feltörék, elszörnyedve olvassák a belső hártyára írott sorokat. Árulás és lázadás. Az ország egyik határától a másikig elterjedt összeesküvés, bonyolódott cselszövény, melynek egyik fonala Janinában, másik a szigetekben, harmadik magában a birodalom fővárosában van. Ez rettentő megtorlást kíván. A bégek még azon éjjel elfogadtak, örömeik közepéből, reményeik paradicsomából hurcoltattak a börtönbe. Ki árulhatta el a tojások titkait? Ki más, mint maga Tepelenti? Esztelenek azt hitték, hogy Tepelenti fölött kacagni lehet. Szulimán elájult, amikor tudtára adák, hogy a tojások titka föl van fedezve. Muhtár is érzi, hogy itt van azon perc, melyről Ali megmondta, hogy az utolsó rabszolga nem cserélni el fejét az övével, s most a veszedelmes percben. Eszébe jutott a talizmángyűrű, melyet külde neki. Hirtelen felnyitá annak smaragdját, azt hívja legalább gyorsan ölő méreg lesz abban, mely által meg fog menekedni a gyalázatos haláltól. Nem volt abban méreg, hanem e szavak voltak belevésve. Ali kezei hosszúk. Muhtár megsemmisülve ejti el a gyűrűt. Ali kezét, ezt az engesztelhetetlen kezet, mely a világ túlsó részén is rátalál, mi a sírból is kinyúl utána, érzi fejére nehezülni. Meg kell halnia is testvérének is. A Reis effendi elé vitték őket. Ott mindketten merőben tagadtak mindent, ami a tojásokra volt írva, de nem tagadhattak egyet. Az 5 millió piasztert az angol hajón, és az volt a legnagyobb bűnük, és ez veszté el őket. A szultán követelte Merissontól a bégek pénzét. Merisson maga jelent meg a Reis effendi előtt védni a letéteményt, melyet csak annak köteles kiadni, ki törvényes tulajdonosa. Az oszmán birodalomban csak egy törvényes birtokosa van minden vagyonnak, mondá a Reis effendi, és az a szultán. És azzal senki sem rendelkezhetik. Merisson helyesnek találá azon ellenvetést tenni, hogy hiszen a bégek nem halottak, s élők után a szultán sem öröködik. A Reisz effendi felelet helyett kiküldi őreit egy aláírt pergamennel, s néhány pillanat múlva ott álltak a bégek levágott fejei Murison előtt ezüst tálakon. Csak az volt a hiba, hogy még nem haltak meg, mondá a belügy ér, íme azon segítve van. Murison kiadott aranyat, ezüstöt, ami nála volt, gyorsan, s elhagyta még azon órában Konstantinápolyt, hol minden szavára egy ember életnek kell-e kialudni. A bégek fejei pedig 3 nap és 3 éjjel voltak a szeráj kapujába kitéve, köz szemléletül a népnek, a lovas kikiáltók óra negyedenként hirdeték. Íme ezek a lázadó Ali Tepelenti fiainak fejeik, kik Sztambult el akarták pusztítani. A nép átok ordítása szállt reájuk mindannyiszor. Napok múlva elérkezett a hír Janinába is, hogy Szolimán és Muhtár bégeket Sztambulban lefejezték. Ali Basa 3-szor borult arccal a földre, hálákat adván Allahnak e kegyelemért. S körül a falakon trombita szó mellett hirdettetéki ki, hogy fiait, az áruló bégeket Sztambulban lefejezték. Ez jutalma az árulóknak. S azután 3 nap, 3 éjjel, amennyi ideig a bégek fejeik a szerályban kivoltak téve, lakoma, zene és tánc folyott Janina várában, s minden reggel 101-et lőttek a bástyákról, ahogy szokták nagy diadal hírek után. S midőn estendén Ali kiment kertjébe sétálni, s járt alás fel a virágok között, megdobbant néha lába alatt a föld. Zaid sírja volt ottan, az dübörgött, megállt a vén Dali, aki egyedül maradt meg kiirtott családjából, s lábával a földdel egyenlővé tett sírra dobogtatva suttogál magában. Nem vagy egyedül többé, nem vagy.